2,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az Európai Unió tagállama, és senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unióban sem állhat háborúban, jelentette ki Orbán Viktor napirendelőt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az EU-t nem szabad háborús célokra használni, amíg akár csak egyetlen ország ellenzi azt. Nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem, mert attól tartunk, hogy a háború is betenné azzal a lábát az Unióba, mondta. Emlékeztetett, nyáron foglalkozni kellett az energiabiztonsággal is, mert támadások érték a barátságkőolajvezetéket. A kormányfő arról is beszélt, nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, mert nem voltak hozzá elegen. Ez azt jelenti, hogy 2027-től Magyarországra erőszakolnák azt, de nem fogadjuk el és nem is hajtjuk végre. Véleménye szerint a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen. A következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni, de az EU jelenlegi szerkezete szerinte alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. Nem is várunk erre, Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett, ennek része az adócsökkentés is, több pénz marad a családoknál. Az otthon start a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a magyar középosztály kiszélesítése. Brüsszel olyan kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy azt ellensúlyozni kell. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki, sorolta Orbán Viktor. Évelején hajtóvadászatot indított a kormány a drogkereskedők ellen, az alaptörvényben is rögzítették ezt. A miniszterelnök szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban. Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, és minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy a résztvevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményre. Az ENSZ közgyűlésének keretében is téma lesz a családi alapú magyarországi adóforradalom, az ugyanis olyasféle világszenzáció, amelyre mindenhol odafigyelnek, jelentette ki a tárcavezető. Szijjártó Péter arról számolt be, Magyarország és Törökország közös eseményt rendez, amellyel kifejezetten a családokra fognak fókuszálni, amire szavai szerint nagy szükség van, mert a családot, mint intézményt nagyon durva támadássorozat éri a nemzetközi extrém liberális mainstream részéről, fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy a gyermekvállalás ne hozza anyagilag hátrányosabb helyzetbe a családokat. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, a sorban a biomassa, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezret, tudatták. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. November 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Megbénították az olaszországi városok működését a palesztin nép iránti szolidaritásban rendezett tüntetések, amelyek Milánóban utcai összecsapásokba torkolottak a felvonulók és a rendőrök között, de más városokban is voltak atrocitások. A több mint 80 városban majdnem egy időben zajló megmozdulásokon az Izraellel való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok megszakítását is követelték a római kormánytól. Zsaroló vírus áll azon pénteki kibertámadás mögött, amely még most is fennakadásokat okoz több európai repülőtér utasfelvételi rendszerében, között az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség. Érintett a brüsszeli, a berlini, a londoni és a dublini reptér is. 95 éves korában meghalt Sajdik Ferenc, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas magyar grafikus és karikaturista. Életműve meghatározó volt a magyar grafika és karikatúra területén, olyan ikonikus figurákat alkotott meg, mint Pompon, Gombóc Artúr, a Nagy Hohohorgász szereplői például. Munkásságát számos díjjal elismerték. Végül az időjárásról. Nyugat felől érkezik majd a hidegfront, a Duna vonaláig már borult esős őszi idő lesz, attól keletre pedig még marad a nyár, egyelőre csapadék nélkül és élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai vendégünk Pintér Szilvia, okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta. Műsorunkban arról beszélgetünk, miért fontos a rendszeres mozgás, és milyen lehetőségeink vannak erre, illetve miként tudjuk ezzel az immunrendszerünket is erősíteni. Emellett arról is szólunk, milyen jótékony hatásai vannak a különböző masszázsformáknak. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégemet, Pintér Szilviát, akivel a mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk megmozgatni a testünket, és ahogy így próbáltuk definiálni ezt, megdolgoztatni a testet, hiszen te egyébként masszőr is vagy, azon túl, hogy az életmódunkat hogyan tudjuk egészségesebbé tenni, erről is beszélgettünk már sokat, a masszázsról kicsit kevesebbet érintettük, de szerintem ezt érdemes kibontani. Kezdjük azzal, hogy hogyan tudunk mi, itt az ősz, és szerintem eléggé beszűkül a tér, hiszen aki mondjuk nem rendszeresen futott, vagy jobban szerette ezeket a nyári, esti időszakokat a futáshoz, hát most fel kell öltözni. Hogyan látod, ilyenkor az emberek tényleg beszűkül a tér, és kevesebbet mozognak?
Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és természetesen köszönöm, hogy itt lehetek. Én azt gondolom, hogy ez a fejünkbe dől el, hogy beszűkül-e vagy nem. Én például jobban szeretem az őszi időszakot, mert nincs az a nagyon nagy meleg, tehát hogy én a kutya melegbe aztán ki nem kívánkozok futni vagy sétálni, nyilván a séta még csak-csak. De én azt gondolom, hogy pont most van annak itt arra a jó idő, hogy igazából fussunk, kerékpározzunk, mozogjunk a szabadban, és még most ezt tegyük meg, az őszi erdő az valami csodás, tehát hogy a túrázást azt mindenképpen javasolnám. Kis eső is esett, úgyhogy még gombázni is lehet. Viccet félretéve még nem érzem úgy, hogy beszűkült volna a lehetőségeinknek a határa.
Nyilván ez majd a mínuszokkal.
Így van, a mínuszokkal, az esős csapadékos idővel, de akkor is vannak alternatívák, akkor be kell vonulni, mozogni. Tehát, hogy akkor a kintit egy kicsit hanyagoljuk, és akkor bentre kell bevonulni, mozogni.
Hogyan tudjuk a testünket kímélni? Tehát nem mindenkinek való a futás például, mert azok nagyon terhelik az ízületeket, és nem szívesen mozdulnak ki az emberek ilyen féle sportra, de azért van más lehetőség is.
Alapvetően az emberi testet mozgásra teremtette a Jóisten. Nem véletlenül vannak ilyen izmaink, ízületeink, amik ugye a mozgásba segítenek. Tehát ez, hogy az ember nem szívesen mozog, az egy nagyon rossz megközelítés. Mindenképpen mozogni kell, és ezt nem csak én mondom, a WHO is, ugye az Egészségügyi Világszervezet is ajánl heti 150 perc mozgást legalább. Ezt ugye, ha lebontjuk, ez napi 20 perc, tehát 25, azt gondolom, hogy ennek bele kellene férni. Az, hogy nem futunk, tehát nem a futás az egyetlen mozgásforma. A futás nyilván nem ajánlott túlsúlyosoknak például, hiszen ott extrém terhelés van. De lehet sétálni, lehet úszni, lehet eljárni mindenféle csoportos edzésekre. Egerben elég sokféle lehetőség van erre, de én azt gondolom, hogy vidéken is most már egyre jobban meg lehet találni ilyen csoportos edzéseket.
Azért is fogalmaztam így az előbb, hogy nem szívesen, mert hogy a számok azt mutatják, hogy a magyar emberek eléggé elhisztak, túlsúlyosak, keveset mozognak, és ez nyilván másféle egészségügyi problémát is okoz, ahogy az orvosok szokták ezt hangsúlyozni, hogy minél többet kellene mozognunk, mégsem tesszük meg.
Jó, hát ennek ez egy folyamat, amíg eljutunk oda, hogy jól tudjunk és sokat mozogni. Tehát aki túlsúlyos, ott mindenképp kombinálni kell egy étrendváltással, egy életmódváltással, ahhoz, hogy meginduljanak lefelé a kilók. De ahhoz, hogy a kilók meginduljanak, ahhoz mozogni is kell, tehát ez egy ilyen ördögi kör is lehetne egyébként, de nem az, mert el lehet kezdeni egy széktornával otthon például. Interneten nagyon-nagyon jó tornák találhatók erre, de ha csak annyit teszünk minden nap, hogy mondjuk 15-ször lefölsétálunk a lakásban, azok, akik tényleg nehezen mozognak, túlsúlyosak, ők sétáljanak leföl a lakáson keresztül 15-ször egy nap. Ha először nem megy csak 5-ször, akkor 5-ször sétáljanak. Aztán majd ezt fokozatosan fel lehet emelni. Ha lehet, lépcsőzzünk. Azért Egerben elég sok emeletes társasház van, sok többség ott él. Tehát ne liftezzünk, vagy egy emelettel hamarabb szálljunk ki a liftből, lépcsőzzünk. Menjünk le gyalog az üzletbe, menjünk el a barátnőinkkel este sétálni. Nagyon jó lenne ilyen kis csoportokba, tehát nekem van egy ilyen tervem, remélem az időm is engedi majd, hogy ilyen kis csoportokat alakítva, séta csoportokat, ahol akár beszélgetve, akár csendbe, tempósabban, tehát váltogatva a tempót sétálni lehetne, mert sok mindenkinek inkább az a baj, hogy azt sem tudja, honnan fogja meg ezt a mozgástémát, illetve, hogy egyedül nem megy. Tehát, hogy azért ez valóban így van, hogy egyedül sokkal nehezebb, mint egy csapatba dolgozni.
Ott kell egy kis kapaszkodó, meg egy kis ösztönzés szerintem.
Igen, mindenféleképpen, meg mindenképpen jó, hogyha ezt ilyen kis baráti társaságba, vagy bekerülünk egy közösségbe, és ott kialakul egy baráti társaság, mert akkor, nekem nincs kedvem, ma esik az eső, ma bal lábbal keltem, nem baj, mert ezek, ha van olyan, akivel együtt csináljuk, akkor ő majd húzni fog, hogy de, gyere, mert tök jó lesz, és akkor elindulsz, akkor tényleg jó lesz, tehát, hogy mindent csak elkezdeni nehéz.
Hát akkor érdemes talán összeverődni egy pár embernek, vagy megkérdezni a barátokat, hogy mihez lenne kedvük.
Így van, én a Lajosvárosi részen lakok, az már ugye egy picit kertváros, ott látom így idős hölgyeket, hogy ketten-hárman így karöltve sétálgatnak este, illetve szerintem házas párok, nem tudom, idős férfi és hölgy együtt, és esténként szoktam őket látni sétálni, és az annyira jó, hogy tényleg nem csak beülnek a tévé elé, hanem valamit tesznek az egészségükért.
Hát most itt van az ősz, itt van újra, és szép, mint mindig én nekem, de egyébként a betegségek is jönnek, és nagyon sokan már elkezdték a habcizást, most már jön az orrfújás időszaka. Azt szokták mondani, hogy a testmozgás az immunerősítő is. Miért van ez?
Nagyon sok olyan hormon szabadul fel a szervezetbe a testmozgás hatására, ami a szervezetnek a védekező képességét növeli. Itt a boldogsághormontól elkezdve nagyon sok mindenről beszélhetnék, de alapvetően azáltal, hogy jobb fizikai erőnlétünk van, azáltal ellenállóbbá válik a szervezetünk a vírusokkal szemben. És az meg, hogy most itt mindenki, most egy picit ez ilyen zárójeles megjegyzés, most van ennek itt az időszaka, tehát most ez teljesen rendben vagy, itt mindenki náthás, orrot fúj köhécsel, a gyerekek visszamentek a nagy közösségbe, vagy új közösségbe, mindenki visz egy valamilyen immunrendszer, de azt hiszem erről beszéltünk már a múltkori adásban is, hogy ennek most itt van az ideje, ezt nagyon nem lehet megúszni, maximum a lefolyásán lehet javítani, vagy enyhíteni, tehát mindenképpen a mozgás, azt azért mondanám, hogy betegen nem mozgunk jó, tehát főleg, ha valaki lázas hőemelkedése van, akkor pihenünk, tehát hogy akkor nem kezdünk el mozogni. Nagyon fontos, hogy ha már eleve terhelt a szervezet, akkor ne terheljük tovább.
De hogyha a láz nincs, csak az orrunkat fújjuk, akkor azért egy jó séta mondjuk.
Bizony, kifelé a friss levegőre, és akkor az nagyon jót tesz. Így
most hát tegyük hozzá, hogy Eger azért dombra épült, tehát itt vannak egyébként is emelkedők, amik megdolgozzák az embert. Amellett, hogy mozogjunk, az alvás még hozzátartozik ahhoz, hogy az immunrendszerünket erősítsük. Az alvás minőségének a fontosságáról beszéltünk. Azt nem tudom, hogy ezt említettük-e, hogy ez miért fontos.
Nagyon-nagyon fontos, hogy jól és sokat aludjunk, vagy legalábbis jól aludjunk, mert az alvás ideje alatt visszaépíti önmagát a szervezetünk, hogy így egyszerűen fogalmazzak, beindulnak azok a folyamatok, amik a szervezetnek a méregtelenítését segítik, megpihen az agyunk, ellazulnak az izmaink, nem vagyunk stresszes állapotban, és itt ezért nagyon fontos a jó és nyugodt alvás, ugyanis a felületes és a gyakran, aki felébred gyakran éjszaka és felületesen alszik, ő nem is piheni ki magát, mert nem lazul le a szervezete.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mit tehet az, aki éjszakánként felébred?
Mindenféleképpen kell egy esti rutin, tehát általában én is van időszak, amikor felébredek éjszakánként. Ott vagy egy esti étkezés a rudas, vagy a túlzott folyadékfogyasztás este, vagy túlzaklatott az ember, és olyan ideg állapotban van, hogy nem tud egyszerűen kikapcsolni. Itt mindenképp változtatni kell az esti rutinon, vagy be kell vezetni egy esti rutint. Nagyon fontos, hogy az esti képernyőidő az egyáltalán nem jó. Tehát ez a kék fény, az nagyon-nagyon zavaró. Nagyon csökkenti a melatonin hormon termelését, ami ugye a jó alvásért felel. Tehát este nem kellene képernyő előtt ülni, és ez a képernyő, ez a televízió, a telefon, a laptop, tehát minden olyan, ami ilyen káros kékfényt bocsájt ki. Ha szűrő van rajta, akkor még csak-csak, de inkább, ha mindenképp szeretnénk valamit olvasni, olvassunk egy könyvet, ő nem bocsájt ki, maximum a fantáziánkra hat jól. Illetve nagyon fontos, hogy aki nehezen alszik el este, ott egy kis citromfű, levendula, tea nagyon sokat tud segíteni. Levendula zsákocska a hálószobába, amit este megdörzsölünk, egy kicsit az illatanyag kiszabaduljon, és akkor szintén egy jobb alvást fog biztosítani, mert nyugtató lakhat az idegrendszerre.
És hát aki mondjuk szellemi munkát végez, annak mindenképpen érdemes talán egy ilyen testmozgásos folyamatot bevinni az életébe, mert nyilván a teste nem tud elfáradni.
Igen, itt kétféle fáradtság lehet, ugye van a fizikai fáradtság és a szellemi. Én azt szoktam mondani, hogy a fizikait sokkal könnyebb kipihenni, mint a szellemit, nekem ez a tapasztalatom. Igen, mindenképpen jó, hogyha mozgunk, ugyanis a mozgás során az agyunk is kikapcsol, tehát hogy figyelni kell arra, tehát ha tudatosan mozgunk, és itt a tudatosság azt jelenti, hogy olyankor megpróbálunk nem agyalni azon, hogy holnapra milyen feladataim vannak, mit kellene főzni, a gyereknek kész van-e a házia, és az összes többi hétköznapi problémánk, hanem arra figyeljünk, hogy jól lélegezzünk, élvezzük azt, hogy friss levegőn vagyunk, lássuk meg azt, hogy kezdenek sárgulni a falevelek, ha kint vagyunk, ha bent vagyunk, figyelj, és mondjuk egy zenés torna, akkor figyeljünk a zenére, a zenével való összhangra, tehát hogy mindenképpen figyeljünk magunkra, de inkább a testünkre, vagy olyan dolgokra, amik nem igényelnek szellemi erőfeszítést, mert ezáltal tudjuk kikapcsolni a gondolatainkat. Meg kell tanulni, nagyon nehéz megtanulni, nagyon nehezen tudjuk kikapcsolni a gondolatainkat. De például, és még ide az esti rutinhoz én mindenképp megemlíteném ezt a, tehát nálunk nagyon jól bevált a gyerkőccel, hogy este elalvás előtt imádkozunk, ami ugye egy rutinná válik, ez nem biztos, hogy megfelelő szó, de egy jó rutin, és amikor ugye arra koncentrálunk, hogy elmondjuk az imádságot, akkor már az agyunk nem máshol van, hanem abba, és ebbe így belenyugszik, belesimul, és akkor könnyebben elalszik ő is, én is.
If I should close my eyes that my soul can see, and there's a place at the table that you saved for me, so many thousand miles over land and sea, I hope to dare that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It
It's but a concrete floor where my head will lay. And though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak, and days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam, where somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal, you swear. But keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there. And somehow I'll be there.
A testmozgáshoz még egy gondolatot hozzáfűznék, hogy nagy teret kaptak most ezek a videón keresztül elérhető testmozgások, amik ugye nagyjából tornát jelentenek, ez otthoni torna. És nem szükséges hozzá eszköz, nem szükséges hozzá elmenni, tehát végülis tényleg a kifogásokat megtaláljuk, de ezek valószínűleg hatással vannak az emberre, jó hatással. Mit gondolsz ezekről?
Mindenféle mozgás jó hatással van. Nekem egyetlen egy bajom van ezzel, én sokszor meg sok mindenkihez beiratkoztam, hogyha otthonról nem mozdulsz ki, akkor képes vagy arra, hogy majd fél óra múlva, és eltolódik, és a nap végén eszébe jut, hogy
belőlem.
Igen, tehát, hogy simán bejön az a dolog, hogy ezt félretettem, mert ettől mindig fontosabb valami. Ha viszont tudod, hogy 5 órakor kezdődik az edzés, akkor 5 órára oda kell érni, vagy 6-ra, vagy teljesen mindegy. Vagy hogyha a szomszédcsajjal meg van beszélve, vagy elmegyünk sétálni, akkor azt már ciki azt mondani, hogy bocs, nekem most nem jó, ha csak tényleg nincs valami olyan probléma, ami miatt nem tudsz. Tehát sokkal nagyobb a motiváció, hogyha ki kell mozdulni otthonról. Egyébként nagyon-nagyon jók, tehát nem lehúzva félreértés ne essék. Tehát, hogy nagyon jó, hogy vannak ilyen lehetőségek, hiszen ezáltal azért kitágultak ezek a terek, de nekem magammal ez a tapasztalatom, nyilván aki nagyon kitartó és elszánt, ő képes erre, meg aki kevésbé rohanó életet él, biztos, mint én, biztos vannak olyanok, de hogy tehát erre mondom azt, hogy az, hogy mozog, és otthon, és videóról, és lehet, hogy nem jó a mozdulat, de mozog, az teljesen rendben van, és nagyon jó.
Hát egy gondolatot azért hozzáfűznék, hogy nem biztos, hogy jó az, hogy nincs egy felügyelet, mert hogy ott a rossz technika is beidegződhet, és egyébként sérülésekhez is vezethet, és ezt saját tapasztalatból mondom, hogy amikor nem mutatják meg rendesen, tehát ott azért lehetnek problémák, de miért van szükségünk arra, hogy legyen egy ilyen nyomás rajtunk, egy ilyen presszió, hogy de mozogni kell. Nem nincs bennünk ez az ösztönösség, hogy elmegyek és mozgok, sétálok sokat. Ez a mai világnak a sajátja.
Igen. Ez a felgyorsult világ hozta magával, és tudom, minden adásba előjön, de mindig visszanyúlok a régi öregekre. A régi öregek többsége fizikai munkát végzett. Aki nem fizikai munkát végzett, az meg gyalog vagy kerékpárral járt dolgozni. Tehát, hogy minden embernek megvolt, a napi rutinjába benne volt maga a fizikai munka, vagy a, vagy a mozgás. Aztán megérkezett a tömegközlekedés, az autó, a minden családba két autó, a gyereket, annak idején mi gyalog jártunk iskolába, tehát hogy pedig én falun laktam, nem a szomszéd utcában volt az iskola, de valahogy meg se kottyant, hogy oda el kell menni gyalog, meg haza kell jönni, sőt, kikértük magunknak, ha jöttek, értünk a szülők, tehát hogy ez tényleg egy évbe egyszer, és teljesen rendben volt. Most egyrészt a közbiztonság miatt nem biztos, hogy elengeded a gyereket egyedül. Másrészt tényleg azért már most nagyobb távolságokra járnak, tehát például az enyém is ugye a belvárosba jár iskolába. Nyilván oda nem indítom el gyalog, mert az egy óra hossza, főleg az ő tempó, reggeli tempójában, mikor még kicsit kómás, de hogy teljesen beleszoktunk ebbe a kényelembe, hogy mindenhová autóval, esetleg busszal, de a legelső megálló, tehát hogy minél közelebb oda megyünk, ahol keveset kell gyalogolni, ez egy nagy kényelem, és egy nagy időspórolás lenne, hogyha nem lennének nagy dugók most már, mert most már annyira túlzsúfoltak az utak, hogy lehet, hogy gyalog hamarabb odaérnél bizonyos helyekre. Én például szoktam figyelni, hogyha gyalog megyek otthonról a gyerkőcöm előző iskolájába, én hamarabb odaértem, mint például az az autós, aki a zebránál állt, mert hogy két lámpa megfogta, én meg addigra simán ott voltam gyalog. Tehát, hogy ez is egy illúzió, hogy hamarabb odaérünk, de ez egy nagy kényelem, és ebben nagyon bele vagyunk szokva.
És hát tegyük hozzá, hogy a reggeli séta egyébként fel is ébreszt, főleg ebben a friss időben. Ha már beszéltünk arról, hogy hogyan lehet megnyugtatni a szervezetünket, milyen módszerek vannak erre, azért ott van még erre a masszázs is, ami, és szerintem pontosan így fogalmaztam legutóbb is, mert hogy tényleg ezt gondolják az emberek, hogy ez egy ilyen úri huncutság, hogy egyszerűen elmentem masszíroztatni, ó, de sok pénzed van neked. Hát azért ez nem csak ebből áll, de tényleg csak a nyugtatásra vannak a masszázsok?
Hát ez a szívem csücske történet. A masszázs egy nagyon ősi gyógymód gyakorlatilag, tehát hogy ezt azért már a régi magyar hagyományos gyógyításban is megtaláltuk a masszást, dögönyözésnek hívták, illetve a gyerkőcök taposták az öregeknek a hátát, tehát hogy nagyon sokszor kérték az öregek, hogy a kisgyerek menjen végig a hátán, nyilván itt súlyfüggő volt, tehát nem a 40 kilós gyerek, de hogy ez azért egy olyan fajta gyógymód, vagy segítő módszer, amivel egyrészt azok, akik valamilyen mozgásukba korlátozottak, ők nekik mindenképpen nagyon jó, hogy van ez a fajta segítség, illetve hát az, hogy az úri huncutság legyen, hát ez az utolsó, ami nekem erről eszembe jut, de valóban ez van a köztudatban. A masszázs egy nagyon erős immunerősítő, nagyon erős nyugtató hatással, izomregeneráló vagy izomlazító, nyilván attól függően milyen technikát végzünk rajta, méregtelenítő hatású, nyugtató, de mondom akár frissítő is lehet, tehát hogy a masszázs az sokkal több attól, hogy ez csak egy luxus legyen, és azért nem kell messzire menni, a reuma kezeléseknek, vagy a gyógyfürdős kezeléseknek a nagy részében van egy masszázs kezelés is, mert hogy az egy úgy komplex az a kezelés.
És hát vagy a mozgás miatt, vagy a mozgás hiányától nagyon sok mindenre tud segítséget nyújtani egy masszázs, hiszen a már beállt izmok, vagy a túlterhelt izmok is megkönnyebbülhetnek.
Így van, tehát ezért mondtam, hogy többféle hatása van. Nyilván egy, most ez egy szélsőséges példa, de például egy félig lebénult embernek a masszírozásával ott egy izom regeneráló, egy izom erősítő masszást tudunk végezni, hogy visszaálljanak az izmok működése. Például egy túlfeszített izomnál meglazítást tudunk elérni. Ez például nagyon jó egy olyan sportolónál, akinél izomláz van, vagy akinek még valahol nem egyformán tónusos az izma, tehát hogy tényleg széles körben lehet alkalmazni, de azért azt gondolom, hogy az emberek agyában vagy eszében legfőképpen a lazítás van, ez, hogy elmegyünk, és akkor egy kicsit megnyugszunk ott a masszőr keze alatt.
Bár aztán a megnyugvást nem biztos, hogy érezzük, mert hogy ott izommunka történik, tehát izomláz is kialakulhat.
Igen, általában ez első alkalommal, ha jó a masszőr, akkor ezt masszázs közben nem veszi észre a vendég, hogy erős lenne a masszázs, de aztán a másnap szoktam mondani, hogy nem irigylem a kedves vendéget. Igen, tapasztalat az, hogy a legtöbb embernek a háta, a váll, a nyaka, tehát ugye hol hordjuk a terheket, a vállunkon cipeljük a terhünket, ugye ezt nagyon jól meg van fogalmazva a magyar nyelvezetben, tehát hogy a magyar embereknek nagy többségénél, a lapockánál, vállnál, nyaknál nagyon komoly izomterhelések vannak, izomösszeállások, csomósodások, akár még jön hozzá egy kis elfeküdtem, húzatot kaptam rosszul, aki sokat vezető, náluk nagyon, nagyon észre lehet venni ezt a fél oldalt ülök, és akkor azért, tehát hogy nagyon-nagyon kevés ember van, akinek jó állapotban vannak az izmai.
Hát akkor ezt első kézből tapasztalott szó szerint.
Így van. Így van.
Vegyük át, hogy milyen masszázs fajtákkal foglalkozol te, nyilván ezekben látsz bele jobban. Itt van például a svéd masszázs. Mit lehet erről tudni?
A svéd masszázs az gyakorlatilag egy svéd házaspár dolgozta ki kórházi kezelés kiegészítésére, tehát hogy ez sem egy ilyen légből kapott történet. És az izom regeneráció a legfőbb célja. Itt mély izmok, alapvetően mély izmokat dolgozok meg, vagy dolgozunk meg, és hát kétféle technikát lehet itt felfedezni, van az erősítő és a frissítő, tehát frissítőnek és relaxálónak hívjuk, de a frissítőnek az a lényeg, hogy erősítjük az izmokat, vagy ha nyilván én attól függ, mivel állunk szembe, de nem hagyok úgy egy beállt izmot, tehát hogy ott ki is lazítunk. A relaxálónak az a lényege, ami tényleg az emberek fejében él, hogy ott ilyen gyengéd simítások vannak, ott tényleg a halk zene, nincs beszélgetés közben, ott nem is foglalkozok azzal, hogy van-e beállt izom. Ezt nagyon ritkán szoktam javasolni, mert mindig azt szoktam mondani, hogy előbb tegyük rendbe a hátat, és akkor, hogyha ez rendben van, vagy bármit, most az igaz lehet lábra is, karra is, de általában a háton dolgozunk, hogy utána már lehet egy kicsit ezt a relaxációt is beletenni, sőt, általában végén mindig teszek bele egy kicsit, mert hát arra is szükségük van az embereknek.
A talpunk az nagyon nagy igénybevételnek van kitéve. Mennyire fontos az, hogy ez a talprész át legyen mozgatva?
Hát a talprész két szempontból is fontos. Egyrészt valóban azon járunk egész nap, és nagyon-nagyon fontos a megfelelő cipőválasztás, de ebben nem vagyunk túl jók, mert vagy nem tudjuk megfizetni, vagy nem is foglalkozunk vele, és észre sem vesszük, hogy nem jó a cipő, csak már több hónap hordás után érezzük, hogy itt fáj, ott fáj a sarkunk, a talpunk, a magas sarkú cipők azok kimondottan előnytelenek a talp szempontjából, bár csinosak, de
a lapos sem jó, a teljesen lapos.
A teljesen lapos sem jó. Mindenféleképpen, ha már itt tartunk, fontos, hogy ugye tartsa a talpnak a boltozatát a cipő, tehát, hogy főleg gyerekeknél erre nagyon-nagyon figyelni kell, de erről lehetne egy külön műsort is beszélni. A másik fontos dolog a talpnál, hogy a talp az gyakorlatilag egy olyan szervünk, ahol az összes belső szervünknek az energia kivetülése megtalálható. Tehát gyakorlatilag minden belső szervünknek a zónáját lehet onnan stimulálni, és ezáltal az a belső szervünknek a működése javul. Tehát ezt reflexzónás talpmasszázsnak, vagy talpreflexológiának hívják, nem teljesen ugyanaz a kettő, de ez inkább csak jogi megközelítésből nem ugyanaz, vagy szabályozásból. Itt az a lényeg, hogy a reflexzónás talpmasszázsról beszélünk, akkor kimondottan ott a belső szervekre hatunk, ha viszont valakinek nagyon igénybe vett a talpa, és csak fáradtság, meg fájdalmak miatt jön, akkor ott egy sima talpmasszázs az, ami szóba jöhet. Nyilván ezt lehet kombinálni, és de inkább ezt jó így külön kezelni, mert más a célja mind a kettőnek.
Olyan előfordult már, hogy úgy jött hozzád egy vendég, hogy szeretné, hogyha valamilyen testén belül valamilyen problémára használnád a talp reflexológiát?
Igen, vannak ilyenek. Nagyon jó hatással kezelek refluxos vendéget. Ő heti rendszeres vendégem, és nagyon-nagyon jó tapasztalatok vannak a refluxnál nála például, de vesérnél is, tehát hogy hát igen, tehát minden is megtalálható a talpon.
Akkor tehát, hogyha mondjuk otthon megpróbáljuk mi magunknak masszírozni, azzal kárt okozunk, vagy akár még jó is lehet?
Kárt nem okozunk, az erősségre nagyon figyelni kell, tehát hogy ezek a zónák, ezek nem a mély izmokban vannak, hanem ezek a bőrfelszín alatt. Tehát itt jön be az, hogy most talpmasszást végzek, vagy reflexzónás talpmasszást végzek. A reflexzónás talpmasszázs általában nem erős, ez inkább ilyen simító jellegű, és azért, mert nem, tehát úgy érzem meg a kezem alatt, hogy hol vannak problémás területek egyrészt, másrészt meg ehhez nem kell átnyomni az izmot. Amikor mondjuk egy olyan fájdalom van, ami kimondottan kimondottan tudható, hogy mondjuk egy rossz cipőviselet miatt, vagy egy lúdtalp miatt, vagy egy túlzott igénybevétel miatt van, ott kicsit erőteljesebb masszást végzek, és akkor ott az izmokon dolgozok. De egyébként egyikkel sem ártunk, arra kell figyelni, hogy amikor gyulladás van, például egy talpbűnye gyulladás van, akkor semmiképp nem nyúlunk a talphoz, mert az nagyon nagy fájdalommal jár.
Van valamilyen korlátozás, hogy kiknek nem javasolt, vagy esetleg életkorban már egy bizonyos kor fölött vagy alatt nem javasolt?
Hát a daganatos betegeket semmiféle módon nem masszírozzuk, tehát hogy ott mindenképpen nagyon figyelni kell, hogy ezt elkerüljük. Nem masszírozzuk semmilyen módon a nagyon magas vérnyomásos betegeket, akiknek kezeletlen, tehát ha gyógyszerrel szabályozva van, akkor rendben van. Illetve hát a nőknél azokon a napokon az első három napot általában szoktuk kerülni, mert fel tudjuk erősíteni a vérzést.
Itt mondtam, hogy az életkorban van-e, de hát a életkor alsó határa sincs, hiszen a babákat is masszírozzuk, de felső van?
Nincs.
Tehát
nincs.
Inkább a betegségek tekintetében van, igen, kell odafigyelni. Igen. Előfordult már, hogy igen idős vendéged volt? Mennyire ismert mondjuk az idősebbek körében az, hogy ez nekik jó?
Az idősebbek körében sokkal jobban elfogadott a masszázs, mint a fiatalok körében, hiszen az idősek nagy része már megfordult reumakórházban, ez ugye az így önálluk így, ez a köznyelv,
hogy
reumakórház, és ott azért általában kapnak valamiféle masszázst. Na most ott ugye, mivel nagyon sok beteg rövid idő van rá, tehát viszonylag rövid idejű kezeléseket kapnak, de hogy tudják, hogy jó. És az idősek sokkal jobban igénylik ezt, vagy tehát több okból is, idejük is több van, tapasztalatuk is van róla, orvos ajánlotta, tehát azért mondom, hogy igazából ővelük sokkal könnyebb a dolgom, mint mondjuk egy középkorosztállyal. Tehát ott azért, ahol két-három gyereket nevelünk, és rohanunk, és hiába tudja esetleg észre, hogy jó lenne, pont ez lesz, amire nem nagyon szán se időt, se pénzt.
Ha valaki nem volt még masszázson, és most arra gondolna, hogy szeretne elmenni, ott történik egy ilyen rövidke anamnézis, hogy tulajdonképpen ő mit is szeretne?
Igen, minden esetben elbeszéljük, hogy milyen betegségei vannak, van-e valami, ami kizárja azt, hogy megmasszírozzam, illetve nyilván megkérdezem, hogy milyen problémával érkezik a hátát, tehát hogyha hátom belül van a probléma, akkor mindenféleképpen feltérképezem, megnézem, hogy mennyire van eltulódva a gerinc, mennyire egyenesek a vállak, mert sokszor nem ott van a probléma, ahol ő érzi, csak oda sugároz ki, vagy ott húz be az izom. Nagyon sokan jönnek, így beszélgetett masszázs közbeni beszélgetésnek kiderül, hogy hát ő neki szívpanaszai vannak, nagyon sokszor húz a szíve, vagy nyom, vagy nem is tudja, és aztán így kiderül, hogy amúgy semmi baj nincs a szívének, hanem az az izom, ami ugye a válláról jön, az szépen behúzza itt ezt az első izmot, amit a mellizom, az is meg van feszülve, és gyakorlatilag az izomfeszülést véli szívfájdalomnak. Tehát nagyon-nagyon komoly fájdalmakat tud okozni egy izomfájdalom.
Most nem ebből a példából kiindulva, de úgy nagy átlagban hány alkalom szükséges ahhoz, hogy mondjuk ki tud dolgozni ezeket a problémás területeket?
Hát én azt szoktam mondani, hogy heti rendszerességgel ajánlott a masszázs, és három alkalom egymás után az, amikor úgy a harmadik végére már aztól nyilván állapot függő, de átlagban a harmadik alkalom végére már az elsőhöz képest egy teljesen jó hátat kapunk, és utána jó, hogyha ez még úgy ismételve van egy párszor, de ott már lehet mondjuk két hetente, vagy van, aki már utána csak havonta jön, van, aki majd utána megint csak akkor jön, mikor már nagyon fáj. Tehát a heti rendszerességgel hetente egyszer, három héten keresztül az az, amivel már jó eredményeket lehet elérni.
Akár a teljes testmasszázsával is?
Így van, igen.
És ez miben jobb, mondjuk, mint hogyha csak bizonyos területek vannak átdolgozva?
Hát a testünk az úgy teljes, ahogy van, tehát hogy az, hogy egy részt kiragadok belőle, az sosem fog az egészre hatni, viszont az egész az ugye mindig teljesen hat.
Tehát akkor érdemesebb a teljes?
Nyilván érdemesebb. Viszont aki még sosem volt masszázson, annak meg azt szoktam mondani, hogy kezdjünk egy hátmasszázzal, mert egyébként megterheli a szervezetet a masszázs. Tehát megnyomja pillanatnyilag, meglöki a vérnyomást. Tehát arra mindenképpen figyelni kell, hogy van egy vérnyomás emelő hatása a masszázsnak. Akkor ugye utána jön az izomláz, de most ha az egész testben van izomláz, vagy csak a hátba az...
Nem tudunk kikelni az ágyból,
igen. az mindjárt kellemesebb, ha csak hátradőlni nem tudunk a széken, de hogy egyébként a teljes test masszázsa az ugye egy teljes méregtelenítést és egy teljes izomátdolgozást, egy teljes lazítást érünk el vele. Azt nem tudhatjuk, hogy hol vannak elakadások, vagy hol van olyan dolog a testünkben, tehát lehet, hogy még nem fáj, de például én oda nyúlok, és fájni fog, tehát van egy kedves vendégem, nagyon sokat nevetek vele, ő mindig mondja, hogy na ezért jöttem ide, eddig ott nem fájt, most már ott is fájt, tehát hogy nagyon-nagyon kedvelem, ő már 70 pluszos, és nagyon-nagyon szeretem, mert mindig ilyeneket mond, de hogy egyébként valóban, tehát lehet, hogy még nem fáj, de én már érzem, hogy ott van valami.
Ha már a masszázsról beszélünk, talán egy pár gondolatot érdemes arról is ejteni, hogy van ennek egy etikettje azért, nem? Tehát, hogy hogyan érdemes nekünk, mint vendégnek elmenni masszázsra?
Hát igen, én még nem találkoztam azért olyan esettel, ami nem lett volna jó, de nyilván tiszta testtel érdemes. Most én tudom, vannak páran, van néhány vendég, aki munka után érkezik. Nyilván ott is lehet egy kis felfrissítést csinálni, tehát hogy nincs ezzel probléma, meg hát azért aki rendszeresen tisztálkodik, az attól, hogy munkából érkezik, még nem lesz, bocsánat, büdös. Tehát, hogy azért azok az emberek, én azt gondolom, hogy akik masszázsra mennek, ők azért tisztában vannak vele, és az a réteg jár masszázsra, aki ezzel tisztában van, de hogy azért nyilván nem árt, hogyha normális ruhába jön, a lyukaszok elő szokott fordulni, mert hát felvette reggel, még nem volt lyukas, de hát ezek, tehát sokan zavarba jönnek attól, hogy le kell előttem vetkőzni. Egyrészt nem előttem vetkőzik, mert én mindig elfordulok, vagy pedig van egy paraván, ahová be lehet vonulni, tehát nem előttem vetkőzik. Másrészt nyilván, mivel úgyis az egész testét látni fogom, tehát hogy én előttem ezt nem kell szégyelni. Illetve nyilván fehér nemű maradt, tehát hogy azért ez nem teljesen mesztelenkedünk, tehát fehér neműben, de hogy inkább az etiketben én mindig azt szoktam, hogy ne késsen el, mert azzal megcsúszik az egész napom. Ha nem tud jönni, szóljon előre, mert lehet, hogy más megvárakozik arra a helyre. Inkább itt szoktak a problémák lenni. Tehát azzal, hogy milyen testi adottságokkal rendelkezik, mert hát most van, akinek alapból lábszaga van, ő nem tehet róla. Tehát, hogy tudom, hogy megmosta előtte, otthon látom, érzem a bőrének az állagán, de hogy ő neki van a teste, most ezzel nem fog tudni mit csinálni. Van, aki izzadékonyabb, nyilván ő sem. De alapvetően nem ezzel szokott a probléma lenni, hanem inkább, hogy nem jön el, késik, elfelejtettem, tehát, hogy inkább itt ezzel aztán egy picit ez inkább bosszantó, úgy mondom.
Hát és akkor a szemérmeskedés az, ami még talán visszatartó lehet, hogy hát le kell vetkőzni, akkor látja a testemnek ezt a részét is.
Igen.
Ez egy bizalmi viszony tulajdonképpen.
Így van, nyilván ez egy nagyon-nagyon komoly bizalmi viszony. Én mindenféle embert láttam már, ítélkezni semmiképp nem ítélkezek, és szerintem egy masszőrtársam se ítélkezik. Nekünk megtiszteltetés, hogyha hozzánk jön egy vendég. És én ehhez mérten kezelem a vendéget, hogy nem csak a testet látom, hanem úgy egybe az embert, és hogy ő neki szüksége van a segítségemre, és próbálom oldani ezt a feszült hangulatot. Nyilván van, akivel könnyebb, van, akivel nehezebb, de tényleg az, hogy amikor levetkőzik, már odaadom a törölközőt, hogy úgy feküdjön az ágyra, hogy takarja be magát. Van, aki már nem tudom hány éve jár hozzám, és a mai napig így fekszik fel az ágyra, van, aki meg már szerintem hogy az ajtóba elkezd vetkőzni, tehát hogy ez egyénfüggő.
Egy dologról nem beszéltünk, az pedig a nyirokmasszázs, ami nagyon érdekes, hogy mire is jó ez?
A nyirokmasszázs az gyakorlatilag, hát biztos mindenki látott már, vagy tapasztalta, hogy így a boka környékén, de ez nem csak bokánál lehet, de általában ott szokott, a boka környékén ilyen úgymond ödémásodás, vizesedés, tehát megdagad a boka körüli terület. Ez nyáron ugye jobban előfordul, de akinek valamiféle keringési problémája van, őnekik, de ez télen-nyáron előfordul. Ez gyakorlatilag a nyirok folyadék az ugyanúgy áramlik a testünkben, mint a vérünk, csak egy tök másik csatornán, és hogyha valamiféle keringési probléma van, tehát mondjuk a szívünk gyengébb, vagy kevesebbet mozogtunk, tehát lehet, hogy nem kell, hogy gyengébb legyen, csak nincs meg a napi mozgásunk.
Tessék mozgás.
Igen, vagy például ugye a magas vérnyomás sokszor visszatart, tehát a magas vérnyomásnál sokszor előfordul a víz visszatartás a szervezetbe, tehát betegségekhez is társulhat ez. Ott általában megdagad a boka, először csak a boka, de van, akinél már térd is, akár a karok is, arc is szokott ödémás lenni, de ez például vesebetegségnél is lehet, tehát egy csomó betegség hozza ezt magával. És akkor olyankor ez a nyirokmasszázs, ez mindenképpen teljes testmasszázs, tehát ezt nem lehet csak helyileg, nem is ajánlott. Ennek az a lényege, hogy egy kicsit stimuláljuk a nyirokcsomókat, és utána arra tereljük nagyon finom mozdulatokkal, ilyen pumpáló finom mozdulatokkal, hiszen ez rögtön a bőrben, bőr alatt van ez a nyirokrendszer, és nagyon finom pumpáló mozdulatokkal eltereljük oda a nyirokcsomóhoz ezeket a folyadékokat, ami által kidolgozza a szervezet, és nagyon-nagyon jó tapasztalatom van ezzel, tehát ez egy nagyon-nagyon jó technika, mert van olyan vendégem, aki úgy jön, hogy egyáltalán nem tudta elmenni előtte pisilni, de már órákkal, és szinte, tehát már látom rajta, hogy már alig győzi kivárni, hogy vége legyen, mert már szaladnia kell, és mondja, hogy tényleg úgy van, hogy haza se érne, tehát hogy nagyon, nagyon jó technika, és nagyon ajánlom mindenkinek, akinek ilyen problémái vannak.
Mennyire közismert ez?
Nem közismert egyáltalán. Egyébként kevés masszőr végzi szerintem. Tehát, hogy pont azért, mert nem látják benne azt a fajta piacot, ami egy sima svéd masszázsban, vagy egy bármilyen divatos masszázsban van. Ez nem egy divatmasszázs, ez egy orvosi masszázs egyébként, és hogy ez inkább ezekre az ödémás betegekre, de én szoktam kombinálni a svéd masszázzsal, ha látom, hogy valakinek kicsit ödémásabb, mert hogy ez még jobban kivezeti a méreganyagot a szervezetből.
Tehát akkor, hogyha hozzád megyek masszíroztatni, akkor én ilyen komplex csomagot fogok kapni.
De igazából nekem, bocsánat, mindegy, mit mond a vendég, én tudom, mi kell neki, tehát hogy picit ez nagyképűen hangzott, viccet félretéve. Tehát, hogy én azért nyilván, ha látom, hogy nem csak ott van probléma, ahol a vendég érzi, akkor ezt meg szoktam vele beszélni, hogy én javasolném, hogy a lábadon most csináljak egy kombinált kezelést. Nyilván fogja mondani, hogy rendben van, nyilván ez az árat nem befolyásolja, én az időmet ugyanúgy, tehát azt az időt fordítom rá, mint eredetileg is fordítottam volna, csak más technikát végzek, de mindig tudja a vendég, hogy mit csinálok és miért csinálom.
Miért választottad a masszőrködést?
Ő választott engem. Ő választott engem. Hát ez egy érdekes történet. Nekem az eredeti szakmám az ugye könyvelő adótanácsadó, és akkor valami kellett, ami engem megnyugtat. És jöttek szembe folyamatosan a hirdetések, hogy Egerben indul masszőrképzés, és valahogy ezt úgy éreztem, hogy ezt nekem küldték, ezt a hirdetést, és akkor elmentem a tanfolyamra, és én azt tudtam, hogy ez az én utam. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy egy picit jobbá teszem az embereknek a hétköznapjait, kivezetem a feszültséget, a fájdalmakat, minőségibb életet tud élni. Ez egy nagyon nagy segítség szerintem a mai világban, plusz még mellette ott van az a 45-90 perc, amíg lelazul. És nagyon sokan ezt egyébként arra használják, hogy így én azt szoktam mondani, hogy ha vendég beszélek, ha nem beszél, csendbe vagyok. Mindenki beszél, mert el kell mondani a problémákat, és nincs hol elmondani a problémákat. És én nekem elmondhatja, én meghallgatom, én nem ítélkezek, én ha kérdezi, hogy mit tennék, akkor mondom, ha nem, akkor csak meghallgattam. De hogy nagyon sok, főleg az egyedülálló időseknek nagyon fontos, hogy itt meg is hallgatják őket.
Én azt kívánom, hogy nagyon sok embernek tudja akkor még segíteni ezzel, és a többivel is, ami még a szakterületet. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm szépen.
Lelünk kifogyunk a harapból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből, fut a víz, és a nap neki dől, és a kék vízt kör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, van ereje, semmi gond, legalább belete tovább, a szíve egy új témát, a filmzene ez legyen, ha lepereg az életem, nevetés köldött, betű fut a főcímben, kinyílt ma az ég, oh, oh, oh.
Levegő repülőt húz, csoda ég, relatív ki a túsz, lelet könnyű ét, árad szét a szavakon túl. Kinyílik az égbolt, ha van eleje semmi gond,
Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta volt a vendégünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton és Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,